Ez az első olyan alkalom, ahol igehirdetéssel készültem. Az online közösségnek van egy nagyon jó előnye, mégpedig az, hogy a testvéreknek nem kell azzal foglalkozniuk, hogy a gyülekezetben hideg van, vagy éppen meleg van, vagy lesz-e helyük, vagy hátul fognak tudni leülni. Mindenki kényelmes körülmények között otthon, akár a kanapéból tudja ezt az alkalmat végignézni, úgyhogy mindenkit arra bíztatok és bátorítok, hogy helyezze magát kényelemben a következő másfél órában, mert megpróbálok rövid lenni. Természetesen ez csak egy vicc volt, megpróbálok tényleg azt elmondani, mint az Úr az én szívemre helyezett, úgyhogy én most így bátorítok mindenkit, hogy kezdjük meg az alkalmunkat egy imádsággal. Köszönöm neked, mennyi édes atyám, azt, hogy te itt vagy közöttünk, és köszönöm neked, Uram, azt, hogy az igédet megélhetjük ilyenkor is, és bármilyen pillanatban, hogy ahol egyen, ketten vagy hárman együtt vagyunk, ott te velünk vagy. Uram, téged kérlek arra, hogy most ilyen módon is kössél össze minket, te legyél az, aki meg tudod szólítani a szíveket. Uram, téged kérlek arra, hogy te adj szavakat az én számra, és téged kérlek arra, hogy te legyél az, aki használsz engem eszközként, hogy az üzenetet át tudjam adni. Téged kérlek arra, te legyél így velünk, a Jézus nevében. Amen. A mai délelőtti Isten tiszteletünknek a témáját úgy határoztam meg, vagy azt találtam ki, hogy a név kötelez ő. Apostolok cselekedeteiből fogunk felolvasni három darab igeverset az Isten tiszteletünknek az alapigéjéül, amely így hangzik. Apostolok cselekedetei 9. rész 26-tól a 28. igeversig fogom felolvasni az igét. Amikor Saul Jeruzsálembe érkezett, szeretett volna tanítványokhoz csatlakozni, de azok féltek tőle, mert nem hitték el, hogy ő is Jézus tanítványa lett. Csak Barnabás barátkozott vele, és elvitte az apostolokhoz. Elmagyarázta nekik, hogy hogyan látta meg Saul az Urat az úton, hogyan szólt hozzá az Úr, és hogy Damaszkuszban Saul milyen bátran beszélt Jézus nevében. Így azután Saul is a tanítványok közé tartozott, szabadon járt, kelt Jeruzsálemben, és bátran beszélt az Úr nevében. Azt a címet adtam a mai Isten tiszteletünknek a címének, hogy a név kötelez, vagy kötelező. Elkezdtem azon gondolkozni, hogy maga a névadás, ugye tudják a testvérek, hogy nekem van egy egyéves nagyfiam, és emlékszem arra, hogy amikor a névválasztás volt, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy milyen nevet adjunk a gyermekünknek. Emlékszem arra, hogy nem voltak viták, csak abban megegyeztünk az Enivel, hogy olyan nevet kell választunk neki, amit az egész életen keresztül ő viselni fog. Hát voltak nekem is ötleteim, voltak neki is ötletei, aztán voltak olyan ötleteim, amit én személy szerint nagyon jónak tartottam, de ennyi rögtön megcáfolt vele, és ugyanúgy fordítva. És elkezdtem kicsit utána olvasni annak, hogy Magyarországon mióta, és mióta kell az anyakönyvet szedni a gyermekeket. Az 1563-tól a tridenti zsinatnak döntés alapján a Római Katolikus Egyház döntött úgy, hogy minden egyes megszületett gyermeket anyakönyveztetni kell. Ebben a formában vette át a magyar országgyűlés is 1890. október 1-től tette kötelezővé azt, hogy minden egyes állampolgárnak születési anyakönyvet kell kiállítani. Ez kettő példányban készül, az egyik példányt az országos levéltárban, a másik példány pedig mindenki megkapja személyesen. Az anyakönyvi, mindenki lát a születési anyakönyvi kivonatot, ebben szerepel az anyának a neve, a születési hely, a születési idő, a születési név, és gyakorlatilag ez a papír igazolja azt, hogy neki mi a neve. Egy embernek a neve, vagy hogy hívják, vagy hogyan emlékeznek rá, ez nagyon fontos, nagyon pontosan meghatározza azt, hogy őt be tudják azonosítani. Van ez a nomen est omen nevű kifejezés. Ez nagyon érdekesen, ez egy félrefordításnak az eredménye. Utána olvastam ennek is, hogy Titus Macius Plautus, római köztársasági komikus volt az, aki először ezt a nevet, vagy ezt a szófordulatot használta az egyik művében, és itt igazándiból nem a név kötelez volt az, amit ő meghatározott, vagy elmondott, hanem az, hogy a név helyett a nemesség kötelez. Erre majd később vissza fogok térni. Ez egy félrefolytás volt. Igen, a név kötelez, a nemesség kötelez, tehát mindenkinek van egy neve, és a nevét vállalnia kell. Utána olvastam annak is, hogy ugye a Bibliánknak az első ószövetségi részében elég nagy nemzetiségi táblázatok, nemzetségtáblázatok. Nagyon sokan visszavezetik azt, hogy ki kinek volt a fia, és utána olvastam azt, hogy a zsidó hagyománynak van, hogyan is néz ki az, hogyha a zsidó hagyományban mit gondolnak ők a névről. A zsidó hagyomány nagy jelentőséget tulajdonít a névnek, mert nem csak azonosításra szolgál, hanem szimbóluma is, amely az őt viselő személlyel való szellemi kapcsolatot érzékelteti. A zsidó hagyományok szerint a nevet a gyermeknek csak is a szülő adhat. Pont. Ebben mi keresztények sem tudunk ellenállni, bár nagyon sokszor vannak tippek nagymama vagy nagyszülők részéről, vagy barátok részéről, hogy hogyan kellene elnevezni a gyermeket. Ez a zsidó kultúrában nem így van. A zsidó kultúrában a nevet a szülők adják, és megpróbálnak olyan nevet választani a gyermeküknek, amelyek esetleg bíztatják őket, hogy adjanak olyan nevet, ami esetleg valamilyen felmenőjüknek a neve, vagy egy olyan híres bibliai személynek a neve, vagy egy olyan híres rabbinak a neve, amit utána tesznek a vezetéknév után, és ezt a nevet ő bátran is és tudja viselni. A zsidó hagyományban nagyon sokszor van olyan név, amelyben van egy normális neve, mint nekünk, a László, a József, a Gyula, a Béla, és nagyon sokszor vannak olyan nevek mellé rakva, amelyek bibliai nevekként van. Azt mondják a zsidó hagyományokban, a zsidó kultúrában ez már kezd kicsit kiveszni, de nagyon sokan még ehhez még ugyanúgy ragaszkodnak. Megnéztem azt is, hogy a Bibliában mik voltak a nagy névváltozások. Én most így négyet szeretnék felhozni a testvérek elé. Négy darab névváltoztatás van a Bibliában, amelyek nekem úgy megragadtak. Az első az Ábrámból lett Ábrahám. Neki a felesége volt Sára, aki Szárajból lett Sára. Utána tudjuk Jákobnak a történetét. Jákobból lett Izrael. És számomra az egyik legkedvesebb példa, az pedig Saulból pedig Pál. Hogy az Ószövetségből is hozunk egy ilyen példát. Nézzük meg, hogy mik is történtek igazándiból a névváltozás folyamán. Ábrahámnak a történetét nagyon jól ismerjük. Ábrahám egy meglehetősen tehetős ember volt, és gondolkoztam azon, hogy miért van szüksége egy bibliai személynek arra, hogy megváltoztassák a nevét. És esetleg arra a következtetésre jutottam, hogy valamilyen szinten a régi életét, vagy a régi életéhez, míg előtt Jézussal találkozott, vagy egy nagy fordulat keletkezett az ő életében, vagy egy mérföldkőhöz érkezett az élet, ahol teljesen megváltozott az ő élete, onnantól kezdve egy új nevet adott neki. És nagyon érdekesen megállapíthattam azt, és megértettem azt az igéből, hogy onnantól kezdve azért volt szüksége az embernek egy új névre, mert onnantól kezdve nem ahhoz a névhez, és azt kötötték hozzá, hanem az új nevétől egy új korszak, egy új időszámítás kezdődött az ő életében. Azt írja az ige, első Mózes könyvének 17. részéből, az első versből így olvasuk, hogy amikor Ábrám 99 éves lett, az örökkévaló ismét megjelent neki, és megszólította. Én a mindenható Isten vagyok, te pedig élj a jelenlétemben, és senki ne vádolhasson téged. Szövetséget kötök veled, és nagyon megsokasítom az utódaidat. Tehát Ábrám életében volt egy bizonyos pont, ahol Isten megszólította Ábrahámot. Akkor még Ábrám volt, megszólította őt, eljött egy mérföldkő az életében, és azt mondta az igében, hogy ne vádolhasson téged senki azért, hogy te mi voltál, mit tettél, vagy milyen cselekedeteid voltak, ha voltak rossz dolgaid, és innentől kezdve megváltoztatom az életedet, megváltoztatom a családodat, meg foglak sokasítani, szaporítani, és innentől kezdve adok neked egy új nevet, hogy az emberek, amikor azt mondják, hogy Ábrahám, akkor az onnantól kezdve azonosítsanak téged, amely most ebben a mérföldkőtől számolva, vagy számítva történt veled. Isten nagyon kegyelmes is, és azt mondja, hogy ne csak a te neved változzon meg, és ne csak te legyél az, aki megváltozik, hanem megváltoztatom a te feleségednek is a nevét. Nagyon érdekes az is, és egy pillanatra visszatérek az előző diámra, az pedig az, hogy alul lehet írni, hogy Ábrám nevének a jelentése tiszteletre méltó atya, vagy felmagasztalt apa. Ha valakinek azt mondják, hogy Ábrám, és a neveinek a jelentését nézzük, akkor ez se egy rossz jelentés. Megállapítottunk benne, ez egy pozitív jelentés. Tehát egy olyan névnek a jelentés, hogy asszociáció, ami nem negatív értelemben van. És Ábrahám jelentése pedig a sokaság atya, vagy sok nép őse. Ez egy még nagyobb átfogó, egy hatalmas területet lefedő név lett. És akkor most itt szeretnék rátérni az ő feleségére, Sárára, és neki is a nevét megváltoztatta. De a nevének a jelentése igazándiból nem változott meg, mert a Szára jelentése valószínűleg arám nyelven hercegnőt jelent, és Sára jelentése is ugyanúgy hercegnő, ez egy héber eredetű szó. És azt írja az ige 15. vers, Mózes első könyvének 17. részéből a 15. versben, hogy aztán Isten folytatta, amíg pedig a feleségedet Szárajt illeti, ne nevezd többé így, hanem Sára legyen a neve. Én pedig megáldom őt, fiút adok neked, Sárától bizony megáldom Sárát, nemzedék anyjával teszem, és a népek királyai származnak tőle. Szüksége volt Sárának is arra, és nem csak Ábrahámnak, hogy megváltozzon a neve. Ugyanis ebben az egész családnak az életében elkövetkezett egy mérföldkő, onnantól kezdve az emberek innentől számolva tudtak őrájuk rájuk gondolni. A másik nagy név változtató, az pedig Jákob. Jákobnak is ismerjük a történetét, hisz egy eléggé karakteres történet. Itt nagyon érdekes az, amit Jákobbal történt. Az pedig 1 Mózes 32, 27 és 28. igeversben jelenik meg. De én egy picit visszább olvasom. Miután mindezt elvégezte, Jákob egyedül maradt a patak innenső partján egész éjjel. Akkor egy ismeretlen férfi jelent meg, akivel Jákob egész hajnalig küzdött. Amikor az idegen látta, hogy nem bír Jákobbal, ráütött a csípőjére, ettől Jákob forgoncsolja kificamodott. Az ismeretlen ekkor ezt mondta, engedj el, mert hajnalodik. Semmiképpen válaszolta Jákob, amíg meg nem áldasz engem. Akkor az megkérdezte, mi a neved? Jákob beismerte, Jákob vagyok. Az idegen ezt mondta, mától fogva nem Jákob, hanem Izrael lesz a neved, mert küzdöttél Istennel és az emberekkel, és győztél. Nagyon érdekes az, amit ebben az igeversben elolvashatunk. Amikor Isten angyala harcolt Jákobbal, és látta, hogy nem bír Jákobbal, tehát ami azt jelenti, hogy azért Jákobban volt erő, vagy hát kitartás, akkor, mikor az egésznek vége volt, az egész küzdelemnek, akkor megkérdezte, hogy hogy hívnak téged? És azt írja az ige, hogy Jákob beismerte, hogy Jákob vagyok. A Jákob név jelentése az, hogy csaló. És nagyon jó látni azt, hogy Isten megáldotta Jákobot, és azt mondta, hogy jó, rendben. Győztél, harcoltál Istennel, harcoltál emberrel, és innentől kezdve eltörlöm a régi nevedet, eltörlöm a csaló nevedet, és azt mondom neked, hogy Izrael, aminek az jelentés, hogy aki Istennel harcol, vagy Istenért harcol, vagy Isten harcol. Milyen jó látni azt, hogy amikor az ember életében elkövetkezik egy változás, elkövetkezik egy olyan dolog, amikor úgymond megváltozik teljesen az ő élete. És azt, amit az igében látunk, az az, hogy először Jákobnak is bele kellett látnia és fel kell vállalnia először az ő nevének a jelentését, és az, hogy ő kicsoda. És aztán pedig Isten volt az, aki új nevet, új névvel ruházta fel, és innentől kezdve, ha azt mondják, hogy Izrael, akkor tudjuk, hogy kiről van szó, és már is egy pozitív, egy megerősített névvel állunk szemben. A következő név az Saul. Nekem egy nagyon kedves történetem, a damaszkuszi úti történet, amikor Saulból Pál lesz. Nagyon jó látni azt, hogy hogyan tud egy ízig-vérig zsidó embert, egy ízig-vérig olyan embert, aki tényleg üldözte a keresztényeket, aki tényleg ott tudott, ahol csak tudott, belepütött magába, a tanításba, Jézusba, a törvénykezésnek minden egyes paragrafusát, a zsidó törvényeket, az zsidó szokásokat, az ünnepeket, minden kívülről tudott, és nagyon jól tudta. És testvérek, ő egy nagyon veszélyes ember volt, mert ő bármikor tudott válaszolni olyan kérdésekre, amelyek a Tórára, vagy bármilyen szokásra akkoriban szükség volt. Nagyon érdekes az, hogy amikor megtörtént a Saulból Páli fordulat, azaz megtért Saul, akkor nem kapott rögtön ő egy új nevet. A 9. vers, vagy az Apostolok Cselekedetei 9. rész 1. és 30. versében írja le az, hogy igazándiból hogy lett Saulból Pál. De mégis a 13. rész 9. versében említi meg úgy Sault az ige, hogy ekkor Sault, akit Pálnak is hívtak, betöltötte a Szent Szellem, és Ciprusban, akkor éppen Ciprusban voltak, és ott hirdették az igét. Nagyon érdekes az, hogy az ember megtér, akkor mindig, ameddig nem a körülöttévő környezet, aki körbeveszi őt és ismeri őt, addig, ameddig ő vele nem találkozik, és nem beszélgetnek, addig olyannak fogják elkönyvelni, és olyannak fogják megítélni, amit őről hallottak, láttak, éreztek, tapasztaltak. Ezért is volt a felolvasott igében is az a kicsit kételj, hogy amikor Pált odaviszi Barnabása a tanítványok közé, akkor kicsit úgy óckodnak tőle. És úgy nem akarják elhinni azt, hogy igazándiból ővele tényleg megtörtént az, amit mondanak. Itt is van egy igevers, az Apostolok Cselekedetei 9. rész 24. versebe, akik hallották Sault, nagyon csodálkoztak, és kérdezték, hát nem ő az, aki Jeruzsálembe el akarta pusztítani azokat, akik Jézusban hisznek? Hiszen ide is azért jött, hogy letartóztasson, és a jeruzsálemi főpapokhoz hurcolja őket. De Saul egyre nagyobb erővel bizonyította a damaszkuszi zsidóknak, hogy Jézus a messiás, és zavarba hozta őket. Testvérek, Saul egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hatalmas eszköze és fegyvere volt Istennek. Ugyanis, mivel ismerte és tudta a zsidó törvényeket, és tudta a zsidó minden egyes olyan kiskaput, ott be is tudott menni a másik irányból. Ez olyan, amikor van egy nagy vár, és védik, és tudják a várvédők, hogy hol vannak a falnak a gyenge pontjai, és utána pedig vannak olyan filmek, amikor ezek a várvédők, vagy ilyen furcsa történések közepette a várfalról kívülre mennek, és az ellenség belül megy, tehát megfordul a helyzet, és akkor utána azok, akik eddig benn voltak, azok kint vannak, és beszeretnének jutni. És amikor tudja valaki a kis kaput, és tudja azt, hogy hol vannak a várnak a gyenge pontjai, na Saul, aki már Pál lett, nagyon jól tudta azt, hogy hol lehetnek a zsidó szokások, vagy törvénykezéseknek a gyenge pontjai. És azt írja az ige, hogy amikor meg kell éljed a hívőséget, amikor be kell bizonyítsad, amikor bizonyságot kell tegyél a saját életeddel azoknak az embereknek, akik nem ilyennek ismertek meg, akkor ő teljes mértékben bizonyságot téve azt írja az ige, hogy zavarba hozta a zsidókat. Mindenki volt már zavarva. Én is voltam zavarva. A zavarnak az egyik tulajdonsága, amikor az embert zavarva hozzák, hogy nem tud megszólalni. Magyarul nem tudok erre mit mondani. Saul, aki Pál, egy nagyon erős és fontos eszköze volt Jézus Krisztusnak, és nagyon fontos eszköze volt annak, hogy a kereszténység úgymond megalapozódjon, és hirdetve legyen az ige a földön. Jézusnak voltak tanítványai. Elkezdtem kicsit utána olvasni annak, hogy esetleg voltak olyan emberek a tanítványai között, akiknek változott a nevük. Volt. És elmondom azt is, hogy mit értette meg az igében. Voltak olyan emberek, hogy azért kellett megváltozni a nevük, mert ha nem változik meg a nevük, akkor az emberek a régi életéhez fogják őt aszociálni, tehát az régi életéhez fogják őt hasonlítani, és nem fogják elhinni róla, hogy neki az a mérföldkő, az a változás megjött az életében. Máté 10. részében, az 1-5. igeversben a tanítványok nevét így sorolja fel az ige. Jézus magához hívta a 12 tanítványát, és felhatalmazta őket, hogy kiűzzék a gonosz szellemeket, és gyógyítsanak minden betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig a következő volt. Az első Simon, akit Péternek is hívtak. Itt megállok egy pillanatra. Simon Péter. Ő neki nem kettő neve volt, hanem tehát nem olyan neve volt, hogy a Simont nem használta, és onnantól kezdve Pétert használt, hanem mind a két néven ismerték, és mind a két néven elismert volt. Hát közismert volt. Utána pedig neki volt egy testvére András, továbbá volt Jakab, és az ő testvére János, az Zebedeus fia, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, és itt most megállok egy pillanatra. Máté volt az, akit a Bibliában Lévinek hívtak. Lévi egy vámszedő volt. Abban a korban és abban a kultúrában, ahol a vámszedők benne voltak a mindennapokban, őket nagyon nem szerették az emberek. A vámszedőket mindenki ismerte, a vámszedőket mindenki tudta kicsoda. A vámszedők a római birodalomnak voltak az emberei, de viszont származásilag helyiek voltak, alkalmazásban a rómaiak voltak, és a rómaiaknak tették meg azt a szívességet, idézőjelben rossz szívességet, hogy azokat az embereket, akik ugyanabból a nemzetségből, ugyanabból a nemzetből valók voltak, a rájuk szabott adókat szedjék be. Ezért jogosan a helyi emberek, a helyi nép nem szerette a vámszedőket. Lévi egy ilyen ember volt. Tudjuk a történetben, hogy vámszedőként Jézus hogyan szólította meg őt, és Lévinek szüksége volt egy új névre, így lett belőle Máté. Mert hogyha Lévinek szólítják, akkor mindig ad lesz, hogy Lévi a vámszedő. Lévi, aki sarcolt, aki sanyargatott minket, még akkor is, hogyha csak ez a munkája volt, vagy lehet, hogy szerette is a munkáját, vagy nem tudom, ezt az ige nem írja, de muszáj volt neki egy új nevet adni, Máté. Aki onnantól kezdve, hogy felállt a vámszedő asztaltól, és követte Jézust, onnantól kezdve ő neki a neve Máté lett, hogy őt ne többet Lévinek azonosítsák, vagy jusson az embereknek az eszébe, hanem Máté, aki Jézus tanítványa, aki Istennek az egyik evangélistája is volt. Aztán pedig megyünk tovább. Jakab, az Alfeus fia, és Taddeusz, Simon, a Zélóta, és az Iskáriótes Júdás, aki később elárulta Jézust. Amikor ezeket az igeverseket elolvastam, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy Júdás. Júdás, ha most megkérdezem a testvérektől, ez egy pozitív vagy egy negatív név. Mert ha elkezdjük nézni az Új Szövetséget, akkor az Új Szövetségben van Júdás levele. De az mégsem az a Júdás, aki is Jézust elárulta, hanem Jakabnak a testvére, feltehetőleg Jézusnak a testvére is lehetett, aki ezt a levelet írta, de egy teljesen más Júdás az a levélnek az írója, mint ez az Iskáriótes Júdás. Elkezdtem azon gondolkozni, hogy milyen olyan negatív szereplők vannak a Bibliában, akiknek a nevét, ha meghalljuk, akkor egy kicsit úgy a történet az eszünkbe ugrik, és tudjuk azt, hogy ez egy nem egy szimpatikus, egy pozitív szereplője a Bibliának. Így írtam fel, hogy nem közkedvelt nevek. Az első az Káin jutott az eszembe, hogy a Káinre mindig mindenki azt mondja, hogy Káin a testvérgyilkos. Utána pedig Júdás, aki Jézust elárulta, és utána pedig én felírtam Heródest, aki Jézust meg akarta ölni. Elkezdtem gondolkozni azon, hogy ezek a nevek igazándiból én nem nagyon találkoztam olyan névvel, és talán lehet, hogy a magyar kultúrának nem is nagyon nagy részei, viszont találkozok úgy, hogy akit úgy hívnak, hogy Máté, Márk, van Lukács, János ismerős, azok a nevek, akik ilyen pozitív, és Péter, amik pozitív értelemben vannak a Bibliában, nagyon sok utónevet adnak így az embereknek, de mégse találkoztam még olyan, hogy Kovács Káin, vagy Szabó Júdás, vagy Lakatos Heródes. Mert ezek olyan nevek, hogy egyből az ember aszociál rá. És amikor névadásra kötelezi az embert, hogy mint felelős szülőként adjunk egy nevet, akkor biztos vagyok benne, hogy senkinek nem jut az eszébe, hogy egy testvérgyilkost, egy árulót, vagy egy véreskező gyilkostnak nevezzék el a gyereküket. Mert onnantól kezdve az a gyermek hordja és hordozza annak a névnek minden egyes tulajdonságát. Most szeretném feltenni azt a kérdést, hogy ha mindenki magába néz, és azt mondom én, hogy Dobai Levente Gyula, mert ez van második nevem, hogy nagyon kevesen tudnak. A Gyulát az én anyai nagyapámnak a neve után kaptam. Az én öcsémet Dobai Dénes Józsefnek hívják, ő pedig a apai nagyapánknak a nevét kapta, hogy ilyen módon is a név legyen továbbvive. Ha azt mondják, hogy Dobai Levente Gyula, és hogyha megkérdeznek egy olyan embert, aki tényleg látja az én életemet, hogy milyen ember, vagy megkérdezik azt, hogy Mackó Bence, vagy Csikár Ágoston, vagy Gál János, vagy Bettina, vagy Ibolya, hogy milyen emberek vagyunk mi, milyen bizonyságot tesznek az embereknek az életéről, az, hogy ő milyen ember valójában. Volt-e az embernek az életében, vagy volt-e nektek testvérem olyan pillanat az életekben, amikor azt mondtátok, hogy bárcsak letagadhatnám, ki vagyok. Olyan jó lenne egy tiszta lappal indulni, egy új névvel, egy új személyazonossággal, egy olyan tiszta lappal, amelyet tényleg üres, és onnantól kezdek el írni. Mi az igazi neved? Testvérem, a magyar jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy az embernek a nevét megváltoztassa. Kicsit procedúrás, kicsit adminisztratív dolog. De ha én magamra nézek, és magamban nézek, és azt mondom, hogy Dobai Levente, milyen ember vagyok, mi az én igazi nevem, milyen jelzőt tudnának az én nevem mögé tenni. A régi rendszerben voltak olyanok, hogy Nagy Sándor, a hódító, és sorolhatnák ilyen neveket, hogy utána tettek jelzőket. Az én nevem után milyen jelzőt tudnának tenni? Meg lehetne kérdezni a feleségemet, meg lehetne kérdezni a munkatársaimat, meg lehetne kérdezni az anyukámat, meg lehetne kérdezni a testvéreimet, hogy milyen jelzőt tudnának az én nevem mögé tenni? Dobai Levente a jó szívű? Dobai Levente a segítőkész? Dobai Levente a pozitív? Vagy azt mondják, hogy Dobai Levente a hisztis? Dobai Levente a zúgolódó? Dobai Levente a Pénsóvár, Dobai Levente a Bunkó, hogy mondjak egy ilyet is. És testvérek, az emberben folyamatosan vannak egy küzdelmek. Folyamatosan benne vannak. És testvérek, ameddig az életünk nem tud teljesen megváltozni, addig nekünk a nevünk maradni fog. És addig, ameddig itt vagyunk a Földön, és itt tart minket Isten, az ő kegyelméből, tudunk bizonyságot tenni az embereknek. Tudunk bizonyságot tenni embertársainknak, barátainknak. És én rájöttem arra, hogy azért nem kapok még itt a Földön egy új nevet, mert folyamatosan vétkezek. Tudja nagyon jól Isten rólam, hogy nem vagyok tökéletes. Bármikor el tudok esni. És onnantól kezdve, hogyha el tudok esni, akkor még nem fog nekem adni új nevet. Mert azzal a névvel megcsalnám őt. Megcsalnám magam, és megcsalnám azokat az embereket. Próbálok és próbálok úgy élni, hogy az életem mindenféleképpen egy bizonyságtétel legyen az emberek számára, mindenféleképpen egy pozitív, egy olyan élet legyen, ami kecsegtető, de sajnos az ördög ott van mindenki mellett és mindenkinél, és a kísértésbe próbál belevinni. De van egy reménységünk, mégpedig az, hogy amikor meghalunk, és Istennél állunk, akkor azt írja az ige, hogy amikor a nemzetek meglátják, igaz voltodat Sion, és királyi dicsőséget Jeruzsálem, új nevet kapsz az örökkévalótól, melyet ő maga mond neked. És testvérek, ezt kívánom mindenkinek, hogy tudjuk megélni azt, és tudjuk úgy élni a mindennapjainkat itt a Földön, amíg Isten tart minket, hogy akkor, amikor oda fogunk kerülni a mennyei atyánk színe elé, és ott leszünk előtte, és meg fogunk állni, és számot kell adjunk minden egyes tetteinkért, minden egyes cselekedeteinkért, minden egyes rossz és jó cselekedeteinkért, és meg fogja vizsgálni az életünket, akkor ő az, aki új nevet fog adni nekünk. És onnantól kezdve lesz egy csodálatos dolog, testvérek, amikor beleszünk a mennyben, és már nem úgy fognak engem hívni, Dobai Levente a Bunkó, a Dobai Levente a Pénsóvár, vagy Dobai Levente a Szeretetlen, vagy a Hisztis, hanem onnantól kezdve lesz egy új nevem, és onnantól kezdve történik meg egy igazán nagy névváltozás, és onnantól kezdve Isten nem fogja nekünk soha felrólni azokat a bűnöket, azokat a rossz dolgokat, amelyeket itt a Földön elkövettünk. Van még egy igevers, amely nagyon nagy bátorítást adhat ebben a kérdésben, az pedig a Jelenések 2.17-ben írja, hogy akinek van füle, hallja, és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek. Aki győz, aki be fog jutni a mennyországba, annak adok az elrejtett mannából, és kap tőlem egy követ, egy fehér követ, amelyre új név lesz ráírva, amelyet csak azt tud, aki kapja. Testvérek, én szívből kívánom mindenkinek, hogy az életünkben, ha próbálunk meg úgy élni, hogy a nevünket felvállalva tudják az emberek, hogy én Dobai Levente, és ne negatív jelzőket tegyenek utána. Mindenki a saját neve után. És tudjuk a nehézségeinket, tudjuk a negatív dolgainkat, tudjuk a rossz tulajdonságainkat. Próbáljunk meg rajta változtatni. Az, ami már megtörtént, amit már évek, évtizedek óta cipelünk magunkkal, hogy szeretetlenek vagyunk, hogy békétlenek vagyunk, hogy nem tudunk megbocsátani, nem tudunk bocsánatot kérni, nem tudunk elszabadulni rossz dolgainktól, azon már nem tudunk változtatni, de a jelenben tudjuk megváltoztatni, el tud jönni az ember életében egy mérföldkő, egy változás, és azt tudják mondani, hogy igen, én innentől kezdve egy új ember szeretnék lenni, én szeretnék bizonyságot tenni Istenről, úgy, ahogy azt Pál tette, hogy meg tudja változtatni az emberek életét, és higgyétek el, testvérek, hogy annál nincsen nagyobb öröm, amikor az ember, a hívő ember, emberi mi voltából zavarba hozza azokat az emberek, akik megkérdőjelezik azt, hogy ő hívő emberként mekkora változáson ment keresztül. És kívánom azt mindenkinek, hogy akkor, amikor majd meg kell állni az Úr színe előtt, és én is meg kell álljak, akkor én is megkapjam azt a kis fehér kövecskét. Én is megkapjam azt a kis fehér kövecskét az én mennyei édesatyámtól, az új névvel, amelyet csak és kizárólag én fogok tudni. És tudom azt, és hiszem azt, hogy onnantól kezdve az én nevem, a régi nevem teljesen el fog töröltetni, és az emberek nem fognak arra emlékezni, hogy én mi voltam, vagy milyen rossz dolgaim voltak, hanem onnantól kezdve az új névvel fogok tudni lenni, amit az én mennyi édesatyám fog adni nekünk. Ezt kívánom mindenkinek, hogy mindenkinek legyen meg majd ez a kis kövecskéje. Amen. Imádkozzunk.